Vannak, akik nem tudnak tovább élni addig, amíg válaszokat nem kapnak az őket érő tragédiára. Barcs Krisztina, az Álomszövő című könyvírója elmegy a végsőkig. Poklokat jár és a mindenség falait rázza a miért kérdésével. A megoldást végül az álmok hozzák el. Ez a gyászoldóvarás könyv az év nagy sikere a Tarandusz kiadónál, és a nagyobb könyvesboltokban már kapható.
Ez itt a Könyvépítők Podcast, olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget. Az adásunk támogatója az Underground kiadó, ahol mindenki számára elérhetővé válik a könyvkiadás.
Szeretettel köszöntöm a Könyvépítők Podcast hallgatóit. A mai vendégünk Podmanicki Szilárd, író, költő, újságíró, tanár, forgatókönyvíró és dramaturg. Szilárd igazán sokoldalú alkotó, aki mindennapi bensőséges kapcsolatban van az írott szöveggel, ezért is örülök nagyon, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szervusz, Szilárd!
Szervusz! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
Költő, újságíró, tanár, forgatókönyvíró, dramaturg, ezeket mondtam rólad. Ezek közül melyik szerep áll mostanában a legközelebb hozzád? Melyikben vagy a legaktívabb?
Egy eléggé különös perióduson vagyok túl, ugyanis az elmúlt körülbelül 7 évben egyiket sem gyakoroltam igazából, mert olyan helyzetek alakultak az életemben, ami mellett azt gondoltam, hogy megpróbálnám az eltűnést, mint írói eszközt kipróbálni, vagyis, hogy milyen az, amikor az ember nem ír. Azt tudtam régebről, hogy ha mondjuk kihagyok egy-két hetet, egy hónapot, akkor másként jövök vissza, máshova jövök vissza az írói jelenembe, mint ahonnan eltűntem. Úgyhogy most egy ilyen majdnem 7 éves periódusom volt, amikor nem igazán dolgoztam egyik műfajban sem, apróságokat lejegyeztem magamnak, de rengeteg olyan tanulsággal szolgált ez a 7 évem, ami akkor nem szolgált volna, hogyha írok. Úgyhogy igazából emberként jöttem vissza, aztán majd meglátjuk, hogy milyen egyéb tanulságai lesznek még magában az írásban.
Hát ez önmagában egy nagyon izgalmas kérdés, egy ilyen 7 éves szünet, egy egész
kaland, abszolút
hogy többet
kaland.
Is ki tudnánk vele tölteni. És hova jöttél vissza? Van már erre neked saját válaszod?
Igen. Az igazság, hogy 7 évvel ezelőtt én egy ilyen sajátos módon, egy ilyen nem self-publishingnak mondható, de saját kiadói világot működtettem, amiben saját könyveimet meg a barátaimét is kiadtam, és hát így íróként beleláttam a könyvszakma működésébe, legalábbis ami előttem megnyílt, és azt gondoltam először, hogy ez majd termékeny hatással lehet arra, hogy hogyan írjak, tehát hogy hogyan befolyásolja azt, hogy mit ír meg az ember, hogyan formálja meg a szöveget ahhoz, hogy a piacon jobban működjek, milyen témához nyúljak, és végül az derült ki, hogy nem feltétlenül kell nekem ebbe belelátni. És 7 év után úgy jöttem vissza, hogy gyakorlatilag elveszítettem azt a fajta kényszerpályát, hogy nekem mindenáron el kell adni az általam leírt szöveget, viszont visszakaptam azt a 20 éves önfeledtségemet, amivel írásokat tudok létrehozni. Teljesen hagytam szabadon működni azokat a pályákat, amik régen működtek. Ez valahogy azt hiszem egy két sorosban úgy fogalmaztam meg, hogy pillanatra figyelj csak rám, megnyitom a homlok csak rám. És tényleg én régen nagyon rendkívüli módon szabadon tudtam írni, nem akartam hasonlulni semmilyen stílushoz, semmilyen általam olvasott műhöz, korábban igen, És most ez megint visszatért, ez az abszolút szabadon kezeld a történetet, a beszédmódot. És ez egy azzal a technikai tudással, azzal a sok százezer oldalon, amit teleírtam, ezzel együtt most ez egy nagyon izgalmas munkaállapot tulajdonképpen.
És a visszatérés az hogyan jött? Ez egy tervezett idő volt, vagy egyszerűen megérezted, hogy most már újra nyílnak a csakrák?
Hát számot kellett vetnem folyamatosan, tehát a 7 év nem azzal telt el, hogy na akkor makacsul nem írok, hanem tényleg engedtem azt, hogy átmenjen rajtam a világ, figyeljem magam, figyeljem a világot, megértsem, hogy mi történik körülöttem, és ahova igazából sikerült visszajönni, az egy ilyen, hát nem is tudom, egy nagyon, nagyon különleges állapot. Tehát jó hatása van ennek, azt hiszem, az írásaimra, amiket azóta néha papírra vetek.
Kíváncsian várjuk majd az eredményét akkor ezeknek az írásoknak és ennek a szünetnek. Ugorjunk kicsit vissza az időbe. Hogyan kezdődött a betűk iránti szereteted, rajongásod? Gondolok itt először inkább az olvasás iránti rajongás kialakulására. Hogyan lettél olvasó?
Nagyon-nagyon egyszerűen. Tulajdonképpen már a születésem előtt. Ugyanis, mint kiderült utóbb, járt a falunkba egy könyvkereskedő, akit Szilárdnak hívtak, és édesapám tulajdonképpen róla nevezett el, vagyis hát az ő nevét választotta az én keresztnevemnek, és ő ettől a könyvkereskedőtől nagyon sok könyvet vásárolt, és így szépen lassan építgetett nekem egy könyvtárat.
Születésed előtt?
Születésem előtt és születésem után is, és bár nem tudta, hogy ki leszek, mi fog érdekelni, milyen képességeim lesznek. Ő tanárember, ő egyébként is olvasott, tehát nekünk ott 70-es években járt az élet és irodalom egy kis faluba, ez egy különlegesség volt. Ott volt a minta előttem, ahogy ő hétvégeken nekiül télen az olajkája mellett, és estig sötétedés utánig olvas. Nyilván én is olvastam, szerettem a könyvtáraknak azokat a... Tehát egy ilyen misztikus, titokzatos légköre volt a könyvtárnak. Éreztem azt az óriási nagy tudást, ami ezekben a könyvekben van. De igazából úgymond fiatal koromban, ilyen 8-10 éves koromban én nem nagyon olvastam. Sőt, mi több... Hát gimnáziumban, irodalomból nem vagyok rá büszke, de el kell, hogy mondjam, én 2-es voltam. Tehát, hogy ugyanakkor emellett párhuzamosan létezett az, hogy én írtam. Tehát folyamatos, tehát 6 éves, 5 éves koromban odavittem édesanyámnak a papírt, és mondtam neki, hogy na, jelente már valamit, nézd meg, ezt írtam. És akkor hát ez még nem jelent, tehát nem tudtam írni, de már írtam.
De már írtam.
És aztán a gimnáziumban is az volt, hogy maga az irodalom, mint olyan, engem annyira nem érdekelt, viszont amikor valami csíntevésen kaptak irodalom órán, akkor előszeretettel íratott az irodalom tanár, aki osztályfőnök is volt, úgynevezett büntető fogalmazást. Én meg nagyon élveztem, hogy a következő órán ezt a szöveget előadhatom a többieknek, szórakoztattam vele őket, és nem is tudom mikor, talán egy 20 évvel ezelőtt egy padláson előkerült egy ilyen füzet, amiben ezeket írtam, és döbbenetes módon láttam, hogy 10 éves koromban ott voltak azok az írásbeli stílusjegyek, amik úgy mondhatom, hogy most is jellemzők rám. Tehát, hogy 10 éves koromban tudtam úgy írni, hogy ott voltam a szövegben, jelen voltam. Tehát ez valami egy ilyen, hát ezt így kaptam.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, hiszen többen elmondják írók, hogy ők azért lépésről lépésre tanulták ki az írást, és akár még a korai művekben nagyon nem ismerték meg önmagukat. Ezek szerint akkor nálad ez azért máshogy van. Tanultad egyébként ezután az írást, vagy abszolút egy önfejlesztő folyamat volt?
Hát mivel én matek-fizika tanárként végeztem, előtte a műszaki egyetemre jártam, Tehát semmi olyan történet nem volt körülöttem, ami arról beszélt volna, hogy nekem írással kell foglalkoznom, vagy irodalommal. Tehát engem abszolút lekötött a reál tantárgyak világa. Imádtam mindig a matematikát, a fizikát, ezekből általában ötös is voltam, simán fölvettek a műszaki egyetemre, ami szóval, hogy volt egy ilyen reál gondolkodás szerű, de nagyon erős modell alkotási képességem, így utólag visszatekintve így mondhatom, amit aztán érdekes módon egyszer egy tudományos magazinnak az újságírója csinált velem egy interjút, és azt mondta, hogy ahogy ő nézi a könyveimet, meg ahogy beszélgetünk, ez teljesen olyan, mint hogyha egy természettudóssal beszélgetne mondjuk művészeti témákról. Tehát, hogy nálam úgy ez a kettő valahogy összeépül. És aztán, amikor a főiskolára jártam Szegeden, tanárképzőre, ott azért még olyan korosabb tanárok voltak, akik nem csak természettudományból, hanem humán műveltségből is ki voltak képezve, és velük nagyon jó barátságba kerültem. Ilyen volt egyébként a Szendrei főigazgató úr is, aki el volt hűlve attól, hogy végre van egy olyan diákja, akivel bölcsésztudományi dolgokról is tud beszélni, mind a mellett absztrakt algebrából és ábrázoló geometriából is simán veri a többieket. És ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát egy nagyon termékeny közeg volt a számomra, és akkor én ott megismerkedtem párhuzamosan azokkal a szegedi fiatalokkal, meg bölcsészekkel, akik konkrétan írtak, tehát akik az irodalomból jöttek és írtak. És úgy, ahogy, de úgymond befogadtak a társaságukba, fölolvasó estekre jártam, és hát született ezekből jó néhány mai napig tartó barátság is. Tehát valahogy így beleoldódtam ebbe a szegedi irodalmi világba, irodalmi közegbe, utána legtöbben elmentek Pestre, és a pesti irodalmi életben próbáltak sikeres írók lenni, és én továbbra is Szegeden éltem, de tartottam velük a kapcsolatot, így aztán a pesti irodalmi életet is ezen keresztül úgymond megismertem meg. Félig meddig benne is éltem, mert elég sokat utaztam.
És akkor, ha jól értem, ennek a körnek a hatására kezdesz el ismét írni, vagy ezzel tudatosan foglalkozni?
Így van, és tulajdonképpen azt a fajta úgymond lemaradásomat, amit 20 éves korom előttig a műszaki érdeklődésem miatt az irodalomból, irodalom ismeretből hiányzott, azt én olyan 20 és 30 között folyamatosan pótoltam. Tehát állandóan olvastam, hatalmas nagy hátizsákokkal és táskákkal jártam Pestre az antikváriumokba, és minden honoráriumat könyvekre, használt könyvekre, új könyvekre költöttem, és így építgettem magamnak a könyvtáramat.
Tudsz mondani ebből az időszakból egy-két olyan írót, szerzőt, aki nagy hatással volt rád?
Hát akikkel együtt, úgymond együtt indultunk, a Hályi János, Darvasi László, a Kurdi Fejér János, ez volt egy ilyen belsőbb kör, de tulajdonképpen a mostani korombeli író nemzedéknek nagyon sok alakjával együtt voltunk. Németh Gáborral, Garacival, hát voltak olyan bulik nálam, amikor végre sikerült lakást vásárolnom, hogy a egy négyzetméterre eső írók száma az szerintem több volt, mint a maga a négyzetméter. Tehát, hogy...
És az olvasási élmény, tehát azok az esetleg klasszikus szerzőkírók, kiket olvastál ekkor sokat az antikváriumokban?
Egy idő után, hát tulajdonképpen mindent olvastam, most nem tudnék külön kiemelni. Amik nagy élmények voltak, az például Bulgakovnak a Mester és Margaritája, ami egy ilyen máig ható, tehát ha meglátom a tévébe, ma is ugyanaz a felszabadultság van bennem egy-egy ilyen tévésorozat láttán. Amik igazán nagy hatással voltak rám, az Beckett és Thomas Bernhard. Ez a két író volt számomra olyan, akik úgy tudtak megszólalni a papíron, hogy én most itt nem csak egy sztorit olvasok egy írótól, vagy egy költeményt, hanem azt éreztem, hogy ezekkel az emberekkel én most ott a könyvlapjain keresztül konkrétan beszélgetek, beszélnek hozzám. Társam van az életben, aki úgymond egy ilyen bölcsebb, nagybátyi pozícióban beszél az élet dolgairól, vagy nem az élet dolgairól, hanem az apróságairól. És ezek nagyon nagy hatással voltak rám. Egyébként később, a 2000-es években volt egy drámasorozatom, amiben ezt így próbáltam megfogalmazni magamnak, hogy ki volt az a három ember, aki igazán nagy hatással volt rám. Az egyik volt Einstein, másik René Magritte, és a harmadik Beckett. És ebből írtam egy dráma trilógiát akkor, amit kisebb-nagyobb sikerrel elő is adtak. És igen, ami még nagyon fontos volt számomra, hogy nem csak az irodalom világa, hanem ugye említettem az előbb René Magritte-ot is, hogy a képi világ, az a festészet maga, az Magritte-on keresztül jutott el hozzám. Végül is tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy Magritte volt az első olyan igazi szürrealista festő, akiben azt láttam meg, hogy húha, ez most itt tényleg valami. És nagyon érdekes, hogy épp az elmúlt évben egy svájci filozófusnak a munkásságán keresztül értettem meg, hogy mi is történt abban a helyzetben. Ugyanis ez a svájci filozófus az egyik tanulmányában arról ír, most próbálom rövidre fogni, hogy nem is annyira magukban a tények, a világban lévő tények, vagy azok a tények a fontosak, amiket egy irodalmi műben leírunk, hanem az a fontos, ami az a rejtélyes kapcsolat, ami a tények között fennáll. Na most igazán a világ művészetében először a szürrealizmus használta ezt, mint módszert, hogy egymástól távol álló tárgyakat, lényeket, eseményeket kapcsoljon össze, úgy, hogy erre nem adott magyarázatot, és ez a nem magyarázat, ez egy óriási nagy feszültséget tud létrehozni az emberben, és megpróbálja saját maga, a saját világán belül ezt megérteni. Ez például a szürrealizmus és a szürrealizmusnak a világa, illetve a tények között fönnálló rejtélyes kapcsolat, ez a mai napig rendkívüli nagy sebességet tud nekem biztosítani a magára a gondolkodásra, vagy az irodalmi munkákra.
Sikeres forgatókönyvíró is vagy, gondolom a reál érdeklődés, illetve jártasság ebben segítségedre van. Erről mesélj egy kicsit, mennyiben más egy forgatókönyv íráson mondjuk, mint egy regénynek a megírása?
A forgatókönyvírás az egy tanítható, alkalmazott írói munka. Ott egy csapatban dolgozik együtt az ember, kiszolgálja az operatőrnek a munkáját, kiszolgálja a rendezőnek a munkáját, és magukkal, a szituációkkal és párbeszédekkel a színészeknek a munkáját. Tehát gyakorlatilag mindegyikük fejével megpróbál gondolkozni, és hát teljesen gyakorlatias írói feladatai vannak egy forgatókönyvírónak. Én ezt nagyon élveztem, és nagyon sokat tanultam belőle, mert rendkívüli fegyelmezettségre tanítja az embert, hogy amíg úgymond irodalmilag bármilyen hosszú mondatot írhatsz, de amikor egy világ megjelenik egy képernyőn, és annak neked kell megszabni a kereteit, akkor nem a saját törvényeit, hanem a világ, a megjelenített világ törvényei szerint kell gondolkodnod, és egészen másfajta írói attitűd kell hozzá, mint az úgynevezett irodalomíráshoz. És hogyha már említetted a könyvemet, a legújabb könyvet, ebben is visszaköszön egyébként maga ez a forgatókönyvírói attitűd, mert hogyha a világról akar az ember valamilyen képet festeni szavakkal, ami nem egy egyszerű dolog, akkor nem tehet mást, mint hogy az olvasónak az élményeire, tapasztalataira, képi világára hagyatkozzon. Gondolok én itt arra, mit értek én ezen a fegyelmezettségen. Például egy forgatókönyvbe nem kell leírni azt, hogy a tenger hogy hullámzik, hogy tajtékos habokkal emelgeti a hajókat, stb., hanem annyit írsz, hogy a viharos tenger. És hogyha ezt például átviszed irodalomírásba, és ott se írod le ezeket a tajtékos habokat, és nem tudom milyen jelzőket, hanem csak annyit, hogy a viharos tenger, akkor abban a pillanatban az olvasó számára megnyitod a lehetőséget, hogy a saját viharos tengerét lássa, és nem akarod ráerőltetni azt a fajta képet, ami a te képed erről a tengerről. Tehát nagyon sokat tanultam a forgatókönyvírásból azt, hogy hogyan jelenítsen meg a rendező, a színész, az operatőr, és visszatérve az irodalomra, az olvasónak a fejében azt a világot, amit én le akarok írni. Tehát, hogy hogyan tudom a minimális eszközökkel megteremteni azokat a feltételeket, hogy ez a számára a saját eszközei által legyen élmény.
Ez tényleg nagyon megtalált most engem ez a gondolat, mert még nem végeztem a könyvet, de bevallom őszintén, hogy a háromnegyedén járok, de két dolog, amit nagyon észrevettem, hogy igen, kellett vele dolgoznom, az, hogy visz magával, de hogy valóban egy olyan regényt olvasok, amiben valahogy én nagyon benne vagyok, és akkor most adtad meg ezt a választ, hogy akkor hagytál bőven helyet és teret arra, hogy az én élményeimet húzzam be ezekkel a rövid leírásokkal, ugyanakkor megvan a feszes szerkezet, és az akarom olvasni, hogy mi történik a következő részekben, úgyhogy az a forgatókönyvírói dolog is abszolút tetten érhető. Itt a könyv kapcsán hogy kérdezzem meg, hogy mi az alkotói módszered? Rendszeresen írsz naponta adott beosztott időszakokban, vagy az ihletnek mekkora szerepe van ebben az alkotásban, akkor írsz, amikor könnyebben jön ez a dolog, gördülékenyebb. Hogyan alkotsz?
Hát sokféle módszer van erre. Van olyan, hogy egyszerűen egy ötlet eszembe jut, és akkor ezt az ötletet tekintsük úgy, mint egy poharat. És hagyom, hogy idővel töltögessen. És hogyha eléri azt az állapotot, amikor már túl akar csordulni, amikor már nem bírok magammal, hogy ezt le kell írnom, ezt meg kell jelenítenem, akkor megírom. De vannak olyan rövid szövegek, ahol egyszerűen maga egy abszurd élmény azonnal kipattintja belőlem a történetet, és akkor azt ott is akkor le kell írni, mert különben elvész az egész történet. De volt egy könyvem, vagy hát több olyan könyvem volt, ahol az volt a munkamódszerem, hogy én folyamatosan monitorozom a világot, tehát én folyamatosan élvezem, hogy benne vagyok, hogy látom, hogy valamilyennek látom ezt a világot, és amikor nagyvárosban vagy tömegközlekedésen nyüzsögnek az ember körül az emberek, akkor röpködnek a mondatok, röpködnek a szituációk, és hogyha ebből ki tudok ragadni egyet, ami elkapja a fantáziámat, akkor abból megpróbálok fölnöveszteni a saját gondolataim által mondjuk egy novella témát. Kisfiú utazik a vonaton a nagyapával egyetlen barackfa csemetével. Hova utaznak? Miért csinálják? A presszóban egy nő fehér köpenyben odaad a férfinak egy kulcsot, aki eltűnik vele. Tehát ilyen apró szituációk. Vagy, ami a legdöbbenetesebb volt, benzinkúton, játékgép előtt egy férfi tejet iszik és játszik. Mi az ő élete? Tehát, hogy ezek a különleges szituációk, tehát itt megint a különleges tényeknek az összefüggései, amik arra ingerlik a fantáziámat, hogy megtaláljam ennek a gyakorlatilag egyetlen pillanatnak az eredetét, hogy milyen világ az, amiben ez megszületett.
Itt a könyvedből maradva, kinek ajánlod ezt a könyvet? Milyen típusú olvasó lesz szerinted, aki ezt nagy élvezettel fogja majd becsukni, hogy ez remek volt?
Hát ez nehéz. Mondanám bárkinek, hogy próbálkozzon meg vele. Lehet, hogy az lesz a vége, mint egy másik könyvemnél. Egy Vörösmarty téren dedikáltam, és odajött hozzám egy 17 éves kislány, és kérte, hogy írjak bele valamit abba a könyvbe, amiben kisgyerekek halálát írtam meg a saját elmondások alapján. saját gyerekek a saját halálukról beszéltek benne, hogy hogyan történt. Ami számomra egy olyan írói munka volt, amikor nem tudtam, hogy most olyan mezőbe mozgok, amit szabad csinálnom, vagy nem szabad csinálnom. És az a kislány azt mondta, hogy az igazság, hogy elolvastam benne három írást, és utána megfogtam a könyvet, és bevágtam a sarokba, legszívesebben meg is tapostam volna, de ez elmaradt. Ennek ellenére két hétig folyamatosan azon agyalt, hogy mi történt vele, mi váltott ki benne ilyen reakciót. És akkor két hét után rá kellett jönnie, hogy neki dolga van ezzel a könyvvel. És két hét után elővette a sarokból, és szépen lassan elkezdte olvasni. És ez az, ami a számomra fontos, hogy ennek a lánynak 17 éves korában hozzá tudtam tenni valamit az életéhez. Nem tudom, hogy milyen léptékben vagy mértékben változtattam meg, de az biztos, hogy tudtam neki nyújtani egy olyan élményt, amivel talán kicsit másként nézhetett utána a világra. És én igazából azoknak, az olvasóknak szeretném ajánlani ezt a könyvet, akik hasonló élményre vágynak. Hogy egy kicsit mások legyenek a könyv után. És hogyha ezt akár 1-2-10 olvasónál el tudom érni, számomra az a siker.
Hogyan kapod meg a visszajelzéseket a könyvekről? Mennyire érzed, hogy egy-egy könyv mennyire volt sikeres?
Hát nagyon-nagyon ritkán. Tehát én már elég régóta letettem arról, hogy példányszámba mérjem ezeket a sikereket, mert tudom, hogy az én írásmódom nem a nagy példányszámú műfajok közé tartozik. Ezzel szembesülni kell az embernek, és el kell fogadni, hogy ez így van. Volt olyan könyvem, amiről 15 év után kaptam először információt, de amikor több könyvbemutatóra jártam, ott azért találkoztam olyan olvasóval, aki beszámolt, hogy hogyan élt együtt a könyvemmel. Volt például az a egészen nagy darab könyvem, a Szép Magyar Szótár, 700 olány oldal, amiben sok ezer szócikken keresztül egy kisebb 5000-es számosságú szótárt írtam meg. Egy pécsi jogász hallgató volt, és ő azt mondta, hogy ő a hátizsákjába hordja ezt a könyvet, és amikor valamilyen olyan szituációba kerül, amit nem tud hova tenni, vagy szeretné értelmezni, akkor előveszi a könyvet, és abból a szituációból keres magának egy szót, és hozzáolvassa. Ez számomra megint egy ilyen sikerélmény, hogy valakinek ott tudok lenni a művemen keresztül az életében. De igazából ilyen reakciókat nem igazán kap az ember. Tehát én annak örülök, hogyha egy könyvnél kettő-három ilyen megvan. Az más kérdés, hogy vannak olyan ismerőseim, barátaim, akik nagyon jól ismernek engem, és kíváncsi vagyok a véleményükre, elküldöm nekik ezt a könyvet is például elkönyvben, és akkor beszélgetünk róla. Rengeteg olyan rétege kiderül egy idő után ezeknek a könyveknek, amire én egyébként nem is gondoltam. Tehát ez a fantasztikus, hogy hiába tervez az ember, sokszor olyan dolgokat tud létrehozni a nyelv által, ami ő benne nem, viszont a másik emberben meg megszól.
Ezt én itt tanúsíthatom, és mindenkinek ajánlom, hogy az új könyvedet olvassa el, aki szeret elgondolkodni, aki szeret kicsit másként nézni magára egy könyv közbe, legalábbis engem meghívott a könyv. Most azért kérdeznék egy nehezet tőled, bár tudom, hogy ez nem lesz könnyű választás, de ha egy művedet kellene ajánlani, aki most felkeltetted az érdeklődését akár ebben a beszélgetésben, akkor mit mondanál, melyikre vagy legbüszkébb, ha van ilyen?
Hú, ezt nagyon nehéz végig gondolni. Szinte mindegyiknek megvan a története, a maga története. De az egyik nagyon érdekes születésű könyvem volt, annak az a címe, hogy Képlapok a barlang szájból. Ez papírban már nem elérhető, azt hiszem 102 oldal. De e-könyvként az interneten, hogyha rákeresnek, ez még letölthető. Ennek a könyvnek az a története, hogy nem akartam ebből könyvet írni, hanem egy sorozatot írtam egy újságba, és nem akartam történetet írni, hanem olyan két-három mondatos kis, nem is tudom minek nevezzem ezt, mini történetet, nevezzük mégis történetnek jobb hián, amiken úgy éreztem, hogy elkezdek valamit írni, és három mondat után tudok valami izgalommal teli, vagy költői, vagy meglepő dolgot kihozni abból a fölütésből. És aztán végül egymás után raktam ezeket a történeteket. Nem volt szándékomban az, hogy ebből könyv legyen, és abban az évben, amikor megjelent, megnyerte a legjobb kis próza könyvnek a díját. És számomra ez döbbenetes volt, mert én ezt csak ilyen új gyakorlatként írtam az újságnak, és talán ez mutatja azt, hogy ez az új gyakorlatiasság, ami azt jelenti, hogy nem akartam semmilyen irodalmi kánonnak, vagy szövegmondásnak, vagy írásnak megfelelni, ebben hagytam elég helyet megint csak az olvasónak ahhoz, hogy élményként tudjon ráhatni. És legnagyobb meglepetésem ez volt számomra. Tehát mikor az ember úgy ír egy könyvet, hogy na, most ez egy regény lesz, kitaláltam, és akkor ott vannak elvárásai magával szemben, műfajjal szemben. Itt viszont úgy jött létre egy működőképes könyv, hogy nem volt bennem rá szándék. És ez számomra nagyon nagy élmény volt.
Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen. Rovatunk támogatója a rukkola.hu online könyvcserélő portál. Egy jó könyvre vágysz, ajándékozz el egy könyvet ma, és kapsz érte egy másikat holnap.
Az ágyam mellett körülbelül 3-4 éve két könyvet tartok. Ezeket olvasom folyamatosan, nagyon picike kis részekben haladok benne, ugyanis én nem könyveket olvasok, hanem írókkal folytatok párbeszédet. És ez a két író, két amerikai író, az egyik Carver, a másik pedig Bukowski. Ennek a két írónak rabja lettem. Tehát az a minimalista, nem túl technikázott írásmód, amit ők tudnak, az számomra lenyűgöző. És valószínűleg ez annak köszönhető, hogy ők igazából, meg ahogy magára az amerikai irodalomra jellemző, hogy újságíróból lesznek írók. Tehát először úgymond megtanulják újságon keresztül, a riportokon keresztül megélni, megírni egyszerűen a témáikat, és végül el tudnak jutni ahhoz, hogy ezek irodalmi műként is tudjanak működni.
Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, facebook.com/könyvépítők. Ötleteidet vendégírókkal, vagy a nekik feltett kérdésekkel kapcsolatban oszd meg velünk a www.könyvépítők.hu oldalon. Az eddigi adások visszahallgathatóak a Spotify, Apple, Google podcast felületein, valamint a SoundCloudon. Iratkozz fel podcastünkre, hogy ne maradj le a következő adásról.